Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1992 a Szabad őszén sugárzott műsorait, amelyben az 1917-es októberi orosz forradalommal foglalkoztak a bolsevik hatalom átvétel 75. évfordulóján Kovács Tibor szerkesztésében.
Az 1917. októberében lejátszódott szentpétervári események 75. évfordulója alkalmából a Times Literary Supplement fölkért egy sor neves szovjetológust, hogy érdeklődésüknek, kutatási területüknek megfelelően fejtsék ki véleményüket az egykor történtekről és azok következményeiről. A brit napilap önállóan megjelenő irodalmi mellékletéből ezúttal Michael Howard írását ismertetjük. Címe: A nagykerülő.
Az 1917-et megelőző évszázadban mindvégig tartani lehetett forradalmak kirobbanásától, és a birtokos osztályok különösen a Rajnától keletre fekvő területeken föl is voltak készülve az ilyen jellegű eseményekre. A 19. század végén azután a Marx által 1846-ban felrajzolt kísértet homályosulni látszott, ha nem is tűnt el teljes mértékben. Az 1905-ös oroszországi események viszont megmutatták, hogy nem sikerült elűzni a kísértetet. Az akkor történtek méreteit messze fölülmúló, 12 évvel későbbi földindulás igazolta Ivan Bloch a Jövő háborúja című munkájában megfogalmazott figyelmeztetést, nevezetesen, hogy a következő háborúk nehezen fognak eldőlni, hosszan tartóak lesznek, és az országok belső széteséséhez vezetnek, még mielőtt döntés születne a frontokon. Épp emiatt igyekeztek 1914-ben a politikai és katonai vezetők gyors és döntő győzelmet aratni. Hogyan is élhetne túl egy társadalom olyan háborút, amely milliárdokba kerül és milliók életét oltja ki? Kérdezte 1909-ben von Schlitten, német marsall.
Az ortodox marxizmus feltevéseivel ellentétben az első világháború végén a legkevésbé fejlett társadalmak omlottak össze elsőként. A cári rendszert nem alulról döntötték meg, sokkal inkább abba bukott bele, hogy képtelen volt megbirkózni a világtörténelem mindaddig legnagyobb háborúja által teremtett problémákkal. És még így is, csak azt követően omlott össze, hogy 3 év sorozatos vereségei fölemésztették a tehetetlenség és a hagyományos lojalitás erőit. Ezt követően, mutat rá Michael Howard, nem a nép kezébe került a hatalom, hanem azokéba, akik bármilyen eszközök árán, de biztosítani tudták a nép számára, amit leginkább óhajtott. Békét, továbbá földet a parasztoknak, és kenyeret az éhező városoknak. Miután hatalmuk így módon megszilárdult, a bolsevikok hozzáláttak a földi mennyország megteremtéséhez.
Ma már tudjuk, hogy 1917-ben nem a kapitalizmus proletár tömegek általi megdöntése játszódott le, amint ezt a dialektikus történetszemlélet kilátásba helyezte, hanem egy elmaradott társadalom omlott össze az ipari háború által rákényszerített terhek alatt. Akkoriban viszont széles körben feltételezték, hogy a pétervári események Európa, sőt világszerte elindítják a dolgozó osztályok lázadását. A forradalom tüzének tovább kellett volna terjednie Németországra és az osztrák-magyar monarchiára, hogy a nép megdöntse a militarista uralmat és békét teremtse. Meg is kezdődött a lángok terjedése, de ez nem hozta meg a Lenin és Trotszki által várt eredményt. A birtokos osztályok még utóvétharcukban is keményebben álltak ellen a feltételezetnél. Amikor a Szovjetunió végül kiemelkedett a háború zűrzavarból, nem az új korszak úttörőjeként jelent meg, hanem elszigetelten és belső ellentétektől szaggatva a szétesést épp csak hogy elkerülve. Elvileg elképzelhető lett volna, hogy az ország, akárcsak egy évszázaddal korábban a forradalom utáni Franciaország, fokozatosan normális polgári állammá válik, és visszatér a nemzetek közösségébe. Ez az,
amire napjainkban az utódköztársaságok oly kétségbe esetten törekszenek.
Michael Howard, az amerikai Yale Egyetem professzora a Times Literary Supplementben megjelent írásában Furet francia történészre hivatkozik, aki hazája forradalmi történetére is utalva nagy kerülőnek, nagy elkanyarodásnak nevezi a visszatérést megelőző időszakot. Megállapítja, hogy miként a német forradalmárok 1918-ban az Oroszországban történtekből Kerenszky sorsából tanultak, az oroszokat a francia példa figyelmeztette. És számukra épp ez, a visszakanyarodás volt az, amit mindenképpen el kellett kerülni. Miután az új gazdaságpolitika, a NEP betöltötte hivatását, a bolsevikok megöltek vagy számüzetésbe kényszerítettek mindenkit, akiről akár csak gyanítani lehetett, hogy egy polgári társadalom építését akarja. A szovjet külpolitika is azon a feltevésen nyugodott, hogy az ország folyamatos, kibékíthetetlen háborúban áll a külvilággal.
A külvilág pedig a 20-as években nem is mutatott rokon szenvet a Szovjetunió iránt. Ez érthető, hiszen Moszkva nehézségeket okozott kapitalista ellenfeleinek, ahol és amikor csak tudott. A nyugat utóbb levetkőzte a háború nyomait, és ettől kezdve a Szovjetunió jelentéktelen zavaró tényező volt csupán. Pontosabban lehetett volna. 10 éven belül ugyanis nyilvánvalóvá vált, hogy a kapitalista rendszer megint nem működőképes, és így a kommunizmus újra egyre vonzóbb alternatíva lett. Az egyetlen további lehetőség a fasizmus volt, amelynek veszélye csak tovább növelte a kommunizmus iránti vonzalmat a fiatal nyugati értelmiség köreiben. Hátborzongató paradoxon, miközben Sztálin paranoiája kegyetlen zsarnoki rendszerré változtatta a Szovjetuniót, a felbojdult nyugaton szinte az emberiség végső reménysugaraként jelent meg ez az ország. Még az 1939. augusztusi náci-szovjet paktum sem tudta teljes mértékben lerombolni ezt a képet, amelyet aztán az 1941-es Szovjetunió elleni német támadás ismét megerősített. 4 év háború, amelyben a harcok terhének nagy részét a szovjet nép viselte, elég volt ahhoz, hogy a legcsökönyösebb jobboldaliak kivételével a nyugaton mindenki eltekintsen a szovjet rendszer sötét oldalaitól, hiszen úgy tűnt, hogy a nyugat fennmaradása is ennek a rendszernek a túlélésétől függ. A pipázó, jóságos Sztálin Jóska bácsi alakja 1945-ben bekerült korunk nagy megmentőinek panteonjába.
Michael Howard joggal állapítja meg, hogy 1945-ben Sztálin lábainál hevert a világ. Nem kellett volna hozzá sok ügyesség és rugalmasság, hogy megőrizze Nyugat-Európa rokonszenvét, kioltsa az Egyesült Államok ellenséges érzéseit, és fenntartsa a kommunizmusnak, mint a kapitalizmus alternatívájának a hitelességét. Vajon ennek a lehetőségnek a föl nem ismerésén vagy szándékos döntésen múlt, hogy Sztálin szakított szövetségeseivel? A kérdés vizsgálata a kutatókra vár, akik most már hozzáférhetnek a szovjet levéltárak irataihoz. Akárhogy is, Sztálin ismét hátat fordított a nyugatnak, ismét irtóhadjáratot indított azok ellen, akiket akár csak beárnyékolt a nyugati kapcsolatok vagy nyugati értékválasztás gyanúja. A szovjet külpolitika pedig megint csak minden eszközzel a nyugati rendszerek aláásására törekedett. Az ország tovább haladt sivár külön útján újabb 40 elfecsérelt éven át.
Mint minden politikai cselekedetet, a forradalmakat is eredményeik igazolják. Erősen kérdéses, fennmaradt volna-e a cári birodalom, ha nem akart volna háborút. Az, hogy képtelen volt ellenállni a sötét sorsnak, már önmagában is elkerülhetetlenné, ha nem igazolhatóvá tette megdöntését. Oroszországban azonban nem létezett olyan politikai osztály, amely kellőképpen erős, tapasztalt és magabiztos lett volna ahhoz, hogy a megdöntött rendszert egy szakszerűbbel helyettesítse. Ahogy a francia forradalomban, itt is tapasztalatlan ideológusok kezébe csúszott át a hatalom, akik elszánták magukat egy új, igazságos és észszerű rend megteremtésére, megszabadulva mindenkitől, aki nem illett bele az elképzeléseikbe. Az öncsonkítás hosszú folyamata indult el, a független gondolkodók elhallgattatása, a vállalkozó szelleműek számüzetése és félreállítása mindenkinek, aki képes lett volna gondolkodni, bírálni, egy szóval működtetni a rendszert. Csak a vak nem látta, hogy ezen az úton lehetetlen eljutni az ígéret földjére.
De a mítoszt évtizedekig ébren tartották, írja Michael Howard. Kezdetben a terror és a remény segítette ezt, később a korrupció és a tehetetlenség, legvégül pedig talán csak a büszkeség. Kivételes erkölcsi és hétköznapi bátorság kellett annak beismeréséhez,
hogy három generáció áldozatai hiába valóak voltak, és tisztelegnünk kell azok előtt, akiknek megvolt ez a bátorságuk. Mindent meg kell tennünk, hogy segítsük őket, amikor újra összeillesztik a széthullott részeket.
Martin Maliának, a Kaliforniai Egyetem professzorának a cikkét ismertetjük a Science Literary Supplement november 6-ai tematikus számából.
Az egykori nagy októberi szocialista forradalomnak nevezett esemény 75. évfordulójában az volt a legfigyelemre méltóbb, hogy sem Oroszországban, sem pedig nyugaton senki sem törődött vele. Nyugaton a nemzetiségi ellentétek felé fordult az érdeklődés, mintha ezek nem is volnának jelentős részben a szovjet álföderalizmus következmények. De rövidlátó dolog volna halott múltnak tekinteni a kommunizmust, hiszen a rendszer széthullott részei a gazdasági és politikai intézményektől kezdve az észjárásig mindenütt jelen vannak. Lenin él, ahogy ezt annak idején egy szovjet jelszó hirdette. Végre elérkezett az ideje a történeti realizmusnak. Mindenekelőtt az oroszországi kommunista párt betiltásával elveszítette jelentőségét a régi vita, hogy proletár forradalom vagy államcsín zajlott le 1917. októberében. A kezdetekre vonatkozó kérdés könnyen elintézhető. Államcsín volt, de egy forradalmi jellegű társadalmi összeomlás tette lehetővé. A munkások nem szolgáltak ugyan a bolsevikok társadalmi alapzataként, de nélkülözhetetlenek voltak, mint ugródeszka. A valódi kérdés az, mi történt azután, hogy a párt hatalomra jutott.
Világossá kell válnia annak, írja Martin Malia a Times brit napilap önállóan megjelenő heti irodalmi mellékletében, hogy október után nem a társadalommal, hanem egy rendszerrel állunk szemben. És ez a rendszer sohasem volt egyszerűen a modernizáció vállalkozása. Arról van szó, amit maguk a szovjet vezetők állítottak, a szocializmus építéséről. Ezt végletesen értelmezték. Véget kell vetni az egyenlőtlenség botrányának, felszámolva legfőbb forrását a magántulajdon, és ezzel együtt a profitot és a piacot is. Ideológikus vállalkozással állunk szemben tehát. A társadalmi egyenlőség morális célja érdekében a kapitalizmus intézményeit a nép uralmával kellett helyettesíteni, amiből a párt monopóliuma és a terv adminisztratív hatalma lett. Ezek az eszközök azonban nem hozták létre az egyenlőség új világát, idővel maguk az eszközök váltak céllá, és csak arra használták őket, hogy egy álmodernizáció útjára kényszerítsék a lakosságot.
Az októberi államcsínt 1918-ban rögtön a hadi kommunizmus rendszere követte. Ez katonai kommunizmus volt, mert minden forrást a polgárháború megnyerése érdekében mozgósított, és katonás kommunizmus is, amennyiben a fehérekkel vívott osztályharc során az eszményi társadalom azonnali megteremtésére törekedett. De az ugrás a jövőbe nem sikerült első nekifutásra. A hat háborús év hatása pusztító volt, Lenin pártja pedig még nem volt elég erőteljes. Ezért 1921-ben a bolsevikok takarodót fújtak, bevezetve az új gazdaságpolitikát, a NEP-et, egyfajta majdnem piaci rendszert, hogy az ország újjáélethessen. Ettől kezdve a Szovjetunió története a két rendszer váltakozásából állt. Hadi kommunizmus, majd ideiglenes visszavonulás. Az eredeti NEP valóban elősegítette az újjáépülést, de a kispolgári parasztságnak tett engedmények a szocialista szélkitűzés bizonytalan idejű elhalasztását is jelentették. Buharin úgy racionalizálta ezt a kurzust, hogy a szocializmusba való belenövésről beszélt. De időközben a párt struktúrált, fegyelmezett hadsereggé nőtte ki magát. Így Stalin 1929-től az első 5 éves tervvel megindította a párt felülről irányított forradalmát, amely állandósult, intézményesített hadikommunizmus teremtett.
Martin Malia szerint az érett szovjet rendszernek a következő volt a logikája. Mozgósítani minden emberi és anyagi forrást a gazdasági hatalom megteremtése érdekében, ezen keresztül létrehozni a katonai és politikai hatalmat, amely azután belföldön a polgári társadalmat, külföldön pedig az országot úgymond körbekerítő kapitalista gyűrűt számolja föl. Ezt az egész primitív rendszert végül beburkolták a vég nélküli osztályharc ideológiájával, és a történelem leghatalmasabb terrorapparátusával támogatták meg.
És a rendszer működött. A kezdeti visszaesések után győzelmet hozott a Szovjetuniónak a II. Világháborúban, és a birodalomhoz csatolta Kelet-Európát. Lehetővé tette, hogy az amúgy modernitás előtti Szovjetunió szuperhatalommá váljék. A vezetők hosszú időn át hittek abban, hogy a rendszer erényei egy szép napon véglegesen a javára mozdítják el az erőviszonyokat. Nyugaton is sokan gondolták, hogy talán igazuk lehet ebben a szovjet vezetőknek. Igen ám, de lassacskán érezhetővé vált a folyamatos hadikommunizmus ára. Alig ha lehetett volna a végtelenségig fenntartani a terrort, a gulágot, a sztálinizmus általános aljasságát. Ráadásul a rendszer csak az extenzív fejlődés durvább feladatainak felelt meg, a nehézipar megteremtésének, a tényleges háborús mozgósításnak. Hatalmas bürokráciája az intenzív fejlesztésre történő átváltáskor már csődöt mondott. Emellett veszélyes mértékben elmélyült a szakadék az eredeti erkölcsi ideálok és a rendszer valósága között. Arra sem lehetett számítani, hogy a lakosság örökké megelégszik a fényes jövő reménységével. Újabb visszalépésre volt tehát szükség az erődítés, sőt, inkább a túlélés érdekében.
A Times Literary Supplementben közzétett írásában Martin Malia ezzel magyarázza, hogy Hruscsov lerombolta a Sztálin mítoszát, abból a hibás feltevésből kiindulva, hogy ez elválasztható a rendszertől. Az olvadás csaknem leszakította a birodalomról Kelet-Európát. Brezsnyev és Kosigin bátortalan lépéseket tett a piac irányába, és ez Csehszlovákiában azt a hitet ébresztette, hogy a gazdasági liberalizálást politikaival is ki lehet egészíteni. Emiatt újra vissza kellett térni a keményebb kommunizmushoz további 20 esztendőre. És ez csak tovább rontott a dolgon. Mindezek együttesen egy újabb nep példátlanul nagyívű próbálkozásához, Gorbacsov perestrojkájához vezettek.
Amikor az átalakítás programja fokozatosan kibontakozott, világszerte sokan hitték, hogy végre győzedelmeskedhet a prágai tavasz szelleme. Bebizonyosodott azonban, hogy a helyzet valódi erővonalait Andrej Amalric ragadta meg a legjobban. Amalric sokkal több elismerést érdemelne, mint amennyit valaha is kapott, hiszen már 1969-ben elmagyarázta, miért nem élheti túl a Szovjetunió 1984-et. Érvelése szerint a kivételezett helyzetű szovjet értelmiség és az amerikai szovjetológusok egyaránt illúzióban ringatták magukat. Hittek a reformizmus ideológiájában, miszerint a szocializmusnak humánus jelleget kölcsönöznek az előremutató változások, a részleges reformok és a régi bürokratikus elit újjal történő felváltása, és hogy a szabadság nélküli mozdulatlan rendszer dinamikussá, liberálissá alakul át. Éppen ellenkezőleg, írta annak idején Amalric, helyesebb úgy tekinteni a szabadság növekedésére, mint a rendszer előregedésének folyamatára.
És valóban, fűzi hozzá Andrej Amalric korai beigazolódott jóslatához Martin Malia, a glásznagy szabadsága a több évtizedes gazdasági kudarc hatását felerősítve lerombolta a haldokló rendszer ideológiai támasztékait. Ahogy az ideológia megsemmisült, elszállt a kényszerítés szándéka is. A 19 milliós párt és a Szovjetunió úgy hullott szét, hogy ezt a folyamatot a legkisebb ellenállás sem akadályozta. Hogy a szürreális szovjet vállalkozást mindig is az ideológia támasztotta alá, mi sem jelképezi jobban, mint a 75 évvel ezelőtti nevezetes pucs, amikor az akkor még alig több mint 100 ezer bolsevik átvehette az orosz birodalom romjait, csupán hite segítségével. Adam Ulam cikkét ismertetjük. Az amerikai Harvard Egyetem russzisztikai kutatóközpontjának igazgatója cikke elején egy 15 évvel ezelőtti szimpóziumra emlékszik vissza, ahol előadása végén azt a szerinte is kevéssé eredeti kijelentést tette, hogy a marxizmus Oroszországban teljes mértékben elhasználódott.
Annál is inkább, folytatódik a gondolatmenet, mert a marxista ideológiát már Lenin és követői az 1914 előtti világgal szembeni harcos elkötelezettséggel helyettesítették. Hannah Arendt, a totális rendszerek talán legkiválóbb szakértője, megkérdőjelezte ezt a kijelentést, mondván, hogy Lenin marxista lévén minden cselekedetét igazolhatta azzal a meggyőződésével, hogy a messzi jövőbe vezető hosszú folyamat alapjait rakta le. Azt a véleményét fejezte ki ezzel Hannah Arendt, hogy a leninizmus valamilyen értelemben tiszteletre méltó lehet, míg a sztálinizmust csak bűnnek lehet tekinteni. A szovjet állampolgárt persze alig ha ragadta volna meg ez a véleménykülönbség. Számára édes mindegy volt, hogy Lenin vagy Sztálin a felelős a politikai és társadalmi valóságért, amely nem volt más, mint egy elnyomó rendszer. Az uralkodó elit pedig részben talán hit saját szólamaiban, de a fennálló helyzethez nem leninista elkötelezettsége, hanem a hatalom vonzása és személyes előjogai miatt ragaszkodott.
A szovjet valóság tekintélyromboló megközelítését az elmúlt évek eseményei fényesen igazolták, mutat rá Julen professzor. Mihály Gorbacsov a 80-as évek végén komolyan vette azt az elképzelést, hogy a sztálinista túlzások lehántásával helyre lehet állítani a kommunizmus lenini tisztaságát, a rendszer összeomlott. A diktátor, illetve az oligarchia konspirációs uralma, az eszmék szigorú felügyelete és a rendőrállamiság nélkül nem maradhatott fenn. A sztálini mítosz felszámolásával szemben még mindig van ellenállás, de ennek nincsenek elvi okai. Olyan ellenállás ez, amit a szovjet állam és rajta keresztül az orosz nép nagysága, katonai ereje, világhatalmi igényei iránti nosztalgia szül. Eközben a volt Szovjetunió lakóinak nagy része Lenint semmi másnak, mint távoli, érthetetlen figurának látja, akinek valamilyen módon köze volt az elmúlt évtizedek katasztrófa sorozatához.
Így módon Plehanov és a menshevikek tiltakozását igazolta volna a történelem? Szerintük a bolsevik államcsín megsértette a történelem marxista törvényeit, ami tragikus hiba, sőt bűn volt. De helyesebb azt mondani, hogy a történtek éppen hogy ezeknek az állítólagos törvényeknek a 20. századi értelmetlenségét igazolták. Lenin pedig éppen ezt ismerte föl, és miután az első világháborúban látta a liberális világ törékenységét, forradalmi törekvéseivel ennek a világnak akarta megadni a kegyelemdözést. A közelmúltig még föl lehetett volna vetni, hogy Lenin víziója nem volt hibás. Oroszországban nem győzött volna a kommunizmus az első világháború nélkül. És a legnagyobb lökést a fasizmus terjedésétől, illetve a második világháborútól kapta ez az eszme. A kommunizmus egy békés, szocialista világrend csábító ígéretét jelentette. A Szovjetunión kívül elsősorban ebből táplálkozott a vonzereje. Akik hittek benne, azt mondták, hogy Lenin és Sztálin önkény uralma durva, de szükséges előjátéka volt a szocialista államok majdani konfederációjának, amely imperializmus, fasizmus és minden háború végét jelenti.
Adam Julam a Times Brit napilap irodalmi mellékletében közzétett cikkében megjegyzi, hogy visszatekintve természetesen nem érthetünk egyet azokkal a marxistákkal, akik szerint a kommunizmus Oroszországban is megtarthatta volna humánus és demokrata jellegzetességeit, amennyiben valamelyik ivarosodott országban győz a forradalom. Igen, valószínű, hogy a győzedelmes kommunizmus nyugaton is hasonlatosabb lett volna a sztálinizmushoz, mint az úgynevezett emberarcú szocializmushoz. Ami azonban tény, a leninizmus internacionalista szerepvállalásának kudarca nagy mértékben hozzájárult a kommunizmus mint rendszer és mint ideológia összeomlásához. És ebben jelentős szerepe volt a Szovjetunió saját határain túli terjeszkedésének. Moszkva felől nézve Kína nyílt ellenség volt. A 100 millió kelet-európai fegyveres őrizete pedig túlzott terhet jelentett. De még nagyobb árat vállalt a Szovjetunió a harmadik világban, az Egyesült Államokkal folytatott versengésben. Kevés ideológiai mítosz volt olyan átlátszóan hamis, mint a proletár internacionalizmusé, kevés imperializmus olyan értelmetlen és káros, a saját nemzeti érdekekre nézve is, mint a Szovjetuniói az elmúlt 40 évben.
Végül a szovjet vezetők is kénytelenek voltak tudomásul venni, hogy a lenini internacionalizmust lehetetlen összeegyeztetni a kor valóságával. De nyilvánvaló volt az is, hogy lemondani róla csak a szovjet állam ideológiai és politikai hatalmi rendszerének veszélyeztetésével lehet. Gorbacsov átvágta a gordiusi csomót, nyíltan elvetve a szovjet politikát igazoló ideológiai érveket. Még mindig nem világos, hogy ez Moszkva fejvesztettségének volt a következménye, vagy annak a meggyőződésnek, hogy a tömb és a Szovjetunió egységét csak erősítheti a beismerés, miszerint 70 év szólamai csak a szovjet, pontosabban az orosz imperializmust leplették. Maga Gorbacsov minden esetre mindvégig megőrizte illúzióját, hogy a perestrojka által megtisztított kommunizmus életképes összefogó erő maradhat.
A bolsevikok számára Lenin kezdetben nem egyszerűen vezető és ideológus volt, hanem valóságos mágus. Olyan személyiség, aki írásaival és beszédeivel és mindenek felett hatalomra törő akaratával megváltoztatta a történelem menetét. Állításai azonban ma már senkit sem érdekelnek, a történészek kivételével. A perestrojka korai szakaszában Moszkva kísérletezett arra, hogy valamit megőrizzen a rendszer ideológiai alapjaiból, mondván, hogy a párt tragédiáját Sztálin rossz szelleme okozta, és a leninizmus Buharin által képviselt humánus változatát kellett volna követni. De hamarosan feladták ezt az ideológiai próbálkozást, látva, hogy a szovjet társadalom közömbös mindennel szemben, aminek köze van a forradalmi hagyományok ideológiai csomagolásához.
Az elmúlt három év folyamán az egykori Szovjetunió átlagpolgára életszínvonalának katasztrofális romlását és a politikai káosz terjedését élte át. De az összes szerencsétlenség ellenére sem változott meg a társadalom elutasító, hátat fordító magatartása, az októberi forradalomból kinőtt régi rendszerrel szemben. Eljöhet az idő, amikor egy újabb önkényuralom jelent majd kihívást a demokrácia jelenlegi kezdeti tapogatózásai számára. De nem valószínű, hogy bármely ilyesfajta törekvés valaha is rokonságot vállalna a leninizmussal.
Kedves hallgatóink, Ádám Gyulámnak, az amerikai Harvard Egyetem professzorának a cikkét ismertettük a Times Literary Supplement november elejé tematikus számából.
Összeállításunkban a Szabad Európa Rádió 1992 őszén az 1917-es októberi orosz forradalom 75. évfordulóján sugárzott műsoraiból válogattunk. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.